Jézus így szólt, ha valaki szeret engem, az megtartja az én igémet, az pedig az én atyám is szeretni fogja, és elmegyünk hozzá, és szállást készítünk magunknak nála. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Ami Isten tiszteletünknek megszentelése és megáldása, jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Istennek szent lelke, szállj le most mireánk, és vezess el bennünket, ami élő Jézus Krisztusunkkal való közösségre. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg a mi élő Istenünknek igéjét, úgy, amint az írva található a Krónika első könyvének 18. részében, annak is az első 13 versében. Ezután történt, hogy Dávid megverte a filiszteusokat, leigázta őket, és elvette a filiszteusoktól Gátot falvaival együtt. Megverte Moábot is, és a moábiak Dávidnak adófizető szolgái lettek. Megverte Dávid Hadadezert, Cóvá királyát és Hamátnál, aki az Eufrátesz folyamig akarta kiterjeszteni hatalmát. Elfogott közülük Dávid 1000 harci kocsit, 7000 lovast és 20000 gyalogost, és megbénította Dávid a harci kocsik lovait, csak 100 harci kocsit hagyott meg belőlük. Amikor a damaszkuszi arámok eljöttek, hogy megsegítsék Hadadezert, Cóvá királyát, levágott Dávid 22000 arám embert, majd helyőrséget helyezett Dávid az arám Damaszkuszba, és adófizető szolgáivá lettek Dávidnak az arámok. Így segítette meg az Úr Dávidot mindenütt, ahová csak ment. Elvette Dávid az aranypajzsokat is, amelyeket Hadadezer szolgái hordtak, és Jeruzsálembe vitette azokat. Dávid igen sok rezet hozott el Tibádból és Kúnból, Hadadezer városaiból. Abból készítette Salamon a rézmedencét, az oszlopokat és a rézedényeket. Amikor meghallotta Tói, Hamát királya, hogy megverte Dávid Hadadezernek, Cóvá királyának, egész haderejét, elküldte fiát, Hadórámot, Dávid királyhoz, mindenféle arany, ezüst és résztárgyal, hogy békességgel és áldással köszöntse azért, mert hadat viselt Hadadezerrel, és megverte őt. Hadadezer ugyanis Tóival is harcban állt. Dávid király ezeket is az Úrnak szentelte azzal az ezüsttel és arannyal együtt, amelyet más népektől, az edómiaktól, a moábiaktól és az ammóniaktól, a filiszteusoktól és az amálekitáktól hozott el. Abisáj, Ceruja fia pedig megvert 18000 edómit a Sós völgyben. Dávid Edomba is helyőrséget helyezett el, és egész Edom Dávid szolgája lett. Így segítette meg az Úr Dávidot mindenütt, ahová csak ment. Isten tegye áldottá az ő igéjét minnyájunknak lelki épülésére, hogy harcainkban felfedezzük Istennek akaratát és a békességre vezető utat. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, leborulunk előtted, mennyei édesatyánk, és áldunk és magasztalunk téged, s vágyakozik a mi lelkünk ezen a reggelen is, bekapcsolódni abba a mennyei Isten tiszteletbe, ahol téged imádnak, és mindazokban a mennyei kincsekbe gyönyörködnek és merítenek azokból, amelyeket, Urunk, te szeretetből adsz meg nekünk. Kérünk, mennyei édesatyánk, hogy tisztíts meg bennünket, gondolatainkat, lelkünket, indulatunkat, ajkunkat, egész valunkat, hogy ebbe az Isten tiszteletbe mi bemehessünk, mint Jézus Krisztusban elrejtett életek. Urunk, óhajtjuk a te szavadat hallani, és Urunk, bárcsak ne csak hallani szeretnénk azt, hanem megtartani, bárcsak komolyan tudnánk venni, Urunk, hogy mindazok az igék, amelyeket te szólsz, azért mondod, mert a javunkat akarod, és azt az utat mutatod meg általa, amelyen nekünk békességünk lehet. Kérünk, édesatyánk, engedd meg, hogy ma is megtalálhassuk a békességre vezető utat az Úr Jézusban. Kérünk, atyánk, hogy áld meg az ige hirdetőjét, hogy szent lelkednek ereje által hirdethesse közöttünk a te akaratodat, igédet. S könyörgünk, Urunk, hogy nyisd meg szívünket, a mi lelkünket, lelki hallásunkat, hogy, Urunk, magunkévá tudjuk tenni a te igédet, és szívünkbe tudjuk azt forgatni, hogy egy se hújjon ki a mi szívünkből, azok közül az igék közül, amelyeket nekünk adsz. Hálát adunk azért, édesatyánk, hogy az elmúlt héten is megőriztél, megsegítettél bennünket. Kérünk, Urunk, hogy most is te légy a mi segítségünkre, légy a betegek gyógyítója, a gyászba összetört szíveknek, Urunk, te légy vigasztalója, légy, Urunk, lélekbe bátorítunk, vigasztalunk, az Úr Jézus nevében. Áld meg Isten tiszteletünket. Amen.
Istenünk, kérünk, szentelj meg minket a te igazságoddal, a te igéd az igazság. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét az előbb felolvasott igeszakasz összefüggésében, Mózes 5. könyve 17. részéből, a 17. rész 14., 15. és 16. verseiből. Így szól hozzánk Istenünk igéje. Mikor bemégy arra a földre, amelyet az Úr a te Istened ad neked, és bírod azt, és lakozol abban, és ezt mondod, királyt teszek magam fölé, miképpen egyéb népek, amelyek körülöttem vannak, azt emeld magad fölé királyul, akit az Úr a te Istened választ. A te atyád fiai közül emelj magad fölé királyt, nem tehetsz magad fölé idegent, aki nem atyád fia. Csak sok lovat ne tartson, és a népet vissza ne vigye Egyiptomba, hogy lovakat sokasítson, mivel hogy az Úr megmondta néktek, ne térjetek többé vissza azon az úton. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvéreim, minnyájan szeretnénk boldog és teljes életet élni, legalábbis sokan itt a földön, de vannak olyanok is, akik ezzel nem elégednek meg, és nem csak boldog, de örök életre is vágynak. A ma boldogságra és örök létre vágyó emberének sokféle vallás, izmus, életvezetési tanácsadó kínálja a portékáit, a jógától az ezotérián át az okkult praktikákig, vagy éppen a robotikáig, a mesterséges intelligenciáig, vagy a génmanipulált hibridektől kezdve egészen a transhumanizmusig, hogy aztán végül arról írjanak már komoly tudományos és politikai folyóiratok, hogy a homo sapiens-től tovább kell fejlődnünk a homo deusig, az Isten emberig, a megistenülésig. 2016-ban az amerikai elnökválasztások alkalmával talán nem jött át a mi médiánknak minden területén, de lehetett róla olvasni, hogy a transhumanista párt elnök jelöltje nagyon frappánsan fogalmazta meg a kampány szlogenjét, szavazz rám, és örökké fogsz élni. Nem ismerős ez a gondolat valahonnan? Tüntess ki a bizalmaddal, és nem halsz meg. Hallgass rám, és olyan leszel, mint Isten. És a sátán 6000 éves hazugsága egyre csak terjed, újra és újra félrevezetve emberek milliárdjait, miközben újabb és újabb áldozatokat szed. Mindezekkel szemben valaki egészen egyszerűen így fogalmazott. Ahhoz, hogy üdvözülj, ahhoz, hogy örök életed legyen, egyetlen dolgot kell tenned, bízz Istenben. De nem túl egyszerű ez, kedves testvéreim. Vannak, akik bonyolult gyakorlatokat végeznek, összetett praktikákat űznek, évtizedekig tanulnak, esnek át újabb és újabb beavatási szertartásokon, akár magukat is képesek kínozni, ezektől remélve az üdvösséget. Mások pedig a saját vallásosságuk gyakorlásától, az évszázadok alatt letisztult liturgiák megtartásától várják a jobb földi életet, majd pedig az így is még mindig nagyon távolinak tűnő üdvösség elérését. Kétségbe esetten küzdenek milliók, hogy jó cselekedeteikkel érdemeljék ki a saját maguk által alkotott Istenség kegyét. Üdvbizonyosságról éppen ezért ezek a szegény milliók még csak hírből sem hallottak, hiszen magát az üdvözítő Istent, Jézus Krisztust nem ismerik személyesen, így nem marad más számukra, mint a vallásosság nagy tengerén hánykolódó üdvbizonytalanság. Maguknak alkotnak sokan isteneket, vagy éppen hamis istenképet akarnak követni, a hamis istenképből pedig hamis váradalmak következnek, és törvényszerűen bekövetkezik a csalódás. Végül a világ megváltó eszmék, izmusok, vallások háborgó tengerén sokan az ateizmus süllyedő ladikjában remélnek menedéket találni. És erre ebbe a kaotikus világba valaki belekiáltja, hogy bízz Istenben. Nem kell több és nem kell más az üdvösséghez, a boldog földi és a boldog örök élethez a mennyben. De újra kérdezem, kedves testvéreim, nem túl egyszerű ez? Valóban elég bízni Istenben ahhoz, hogy üdvözüljünk? Egy ó és egy új szövetségi példán keresztül szeretném szemléltetni, hogy miben áll a bizalom lényege a szó bibliai értelmében, majd pedig a lekcióban felolvasott történet alapján az Istenbe vetett hit, bizalom következményeire szeretnék rávilágítani. Az ószövetségi példa a már korábban is említett édenkerti bűneset. Miről szólt ugyanis akkor a jó és gonosz tudásának fája? Mit tesztelt ezzel Isten? Éppen az ember bizalmát. És azt is látjuk, hogy ezen a vizsgán az ember csúfosan megbukott, aminek azóta is szenvedjük a következményeit. Hiszen miről is szólt a jó és gonosz tudásának fája? Arról szólt, hogy ki mondja meg, mi a jó és mi a rossz. Bízom-e annyira Istenben, hogy amit ő jónak mond, az nekem is jó. Amit ő rossznak mond, az nekem is rossz. Éppen ezért nagyon hangsúlyos, hogy jó és gonosz tudásának fájáról beszélünk. Nem általában a tudás fájáról, mint sokan gondolják, és el akarják hitetni az emberiséggel, hogy Isten butának akar minket tudni, és nem akarja, hogy értelmesek, okosak, tudós emberek legyünk. Nem erről van szó. Nem a tudást tiltotta el tőlünk Isten, sőt, az embernek azt a feladatot adta, hogy művelje és őrizze, ismerje meg a számára teremtett világot. A jó és gonosz tudása arról szólt, hogy ki mondja meg, mi a jó és mi a rossz. És azt látjuk, hogy tulajdonképpen a bűneset megértésének kulcsa éppen a bizalom kérdése. 6000 évvel ezelőtt is ez volt a kérdés, és ma is ez a kérdés. Bízom-e annyira Istenben, hogy amit ő jónak mond, az nekem is jó? És bízom-e annyira Istenben, hogy amit ő rossznak mond, az nekem is rossz? És nézzük meg a kísértésnek néhány momentumát, mindegyik valamilyen módon kapcsolatban van a bizalommal. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek? Nem csak elbizonytalanítja az embert a sátán ezzel a kérdéssel, hanem bizalmatlanná is teszi vele szemben. Nem csak kérdőjelet tesz az Isten által kijelentett mondatnak a végére, nem csak megkérdőjelezi, amit Isten mond, hanem megváltoztat csak egyetlen betűt. És nézzük meg, hogy milyen óriási különbség van a két mondat között. Van egy Isten, aki megteremtette a világot, annak minden csodájával, szépségével együtt, egy gyönyörű kertet, amely tele van szebbnél szebb, gyümölcsöző, tápláló fákkal. Isten azt mondja, hogy egy fájáról ennek a kertnek nem ehetsz, Sátán pedig azt mondja, hogy egy fájáról ennek a kertnek sem ehetsz. Egy fájáról sem, vagy egy fájáról nem. Egy betű különbség, de mégis nagyon lényeges a végeredmény tekintve. Mert hát jogosan mondhatná az ember, ide teremtett nekem Isten valami csodát, és azt mondja, hogy mégsem érinthetem, mégsem ízlelhetem, egy fájáról sem ehetek. Holott ennek tökéletes ellenkezője volt az igaz. Minden fáról ehetett az ember, kivéve egyről, egy fáról nem. Már is bizalmatlanná teszi az embert a sátán Istennel szemben. Egy ilyen Isten nem érdemli meg a bizalmadat. Hát milyen kegyetlen Isten az ilyen, aki teremtett egy csodálatos világot, és mindent megtilt neked, mindent meg akar tőled vonni. Te vondd meg Istentől a bizalmadat. Aztán már nem csak megkérdőjelezi a sátán azt, amit Isten mond, hanem egyenesen meghazudtolja Istent, és azt mondja, hogy amit Isten mond, az nem igaz. Nem halsz meg. Nem lesz a bűnödnek következménye. Nincs igaza Istennek, ne hallgass rá, hallgass inkább rám. És végül olyanok lesztek, mint az Isten. Majd te eldöntheted, hogy mi a jó és mi a rossz. Nehogy már Isten mondja meg. Ismerősek ezek a gondolatok? Ezek nem 6000 évvel ezelőtt hangzottak csak el pusztán, és akkor és ott működtek, hanem ma is így működik a világ, nem? Hányszor halljuk, hogy nehogy már Isten mondja meg nekem, hogy hova menjek tovább tanulni, hogy mi legyen a munkám, hogy ki legyen a társam, hogy hol dolgozzak. És aztán eljutottunk oda, hogy az ember, amikor megvonta bizalmát Istentől, és hallgatott a sátán szavára, hogy majd ő eldönti, hogy mi a jó és mi a rossz, eljutottunk a mai világnak ahhoz az erkölcsiségéhez, amit így lehet megfogalmazni, az a jó, ami nekem jó, és az a rossz, ami nekem rossz. A sátán azt mondja tehát az embernek, vondd meg a bizalmadat Istentől, és tüntess ki engem a bizalmaddal. Mindig is erre buzdította az embert a sátán, és mindig ebben áll a kísértés lényege. Értjük már, kedves testvéreim, hogy miért olyan kardinális kérdés a bizalom az üdvösség szempontjából? A bizalom teszten bukott el éppen az ember az Édenkertben, és azóta is ennek isszuk a levét. Éppen az Istentől megvolt bizalmunk miatt vesztettük el a vele való életközösséget, ami maga az üdvösség. Csak ha a sátántól és az ő hazugságaitól megvonjuk a bizalmunkat, és újra Istent tiszteljük meg a bizalmunkkal, akkor állhat helyre az életünk. Csak ha az Isten iránti tiszteletünket fejezzük ki, azzal, hogy hallgatunk rá, engedelmeskedünk neki, akkor kerülhetünk újra vele közösségbe, a vele való közösség biztonságába, az üdvösségbe. És az Új Szövetségben is van egy nagyon szemléletes példa, egy történet, amin keresztül kristálytisztán láthatjuk, hogy milyen áldásai vannak annak, ha valaki bizalmát csak beléveti, ha valaki valóban rábízza magát az Úr Jézusra. De ez a történet a tragikus következményeit is megmutatja annak, ha valaki megvonja bizalmát megváltójától. Mindnyájan ismerjük azt a történetet, amikor a háborgó tengeren a tanítványok nem tudnak mit kezdeni már a viharral, kétségbe esnek, már a saját halálukra készülnek, és egyszer csak Jézus, meglátják Jézust, ahogy közeledik feléjük a tengeren járva. Ismerjük ezt a történetet, amikor Péter Jézus szavára kilép a hajóból, és elindul Jézus felé, de amikor leveszi Jézusról a tekintetét, akkor elkezd merülni. És újra csak akkor tud felülkerekedni a hullámokon, amikor Jézust hívja segítségül, és ő megragadja, és kimenti. Látjuk a háborgó tengert, a tanítványok tehetetlenségét. Látjuk azt, hogy amibe eddig a bizalmukat vetették, az sorra csődöt mond. A szakmai tudás, a tapasztalat, a helyismeret, a jól megépített hajó. A háborgó tengeren már a hajó sem jelent biztonságot, már süllyedezik, már merül, és ott van a halálfélelem. Újabb kétségbeesés, azt gondolják, hogy egy kísértetet látnak, amikor Jézus közeledik feléjük. De Jézus megszólal, bíztatja és megnyugtatja őket, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. És Péter meglátja, hogy ebben a kétségbeejtő helyzetben, a háborgó tengeren az egyetlen biztos pont Jézus. Péter már nem a hajóban bízik, hanem mesterében. Látja, hogy ő felül tud kerekedni még azokon a hullámokon is, amik őt már majdnem elborítják. Kész elhagyni addigi biztonságosnak hitt helyét, kész kilépni a korábbi komfortzónájából, a bizalmát magából, társaiból, a hajóból Jézusba veti. Kész átlépni nem csak a hajó, hanem a saját korlátain is. Jézussal akar lenni, hiszen azt mondja, ha valóban te vagy az Uram, akkor parancsold nekem, hogy hozzád menjek a tengeren járva. Péter nem a szenzációra vágyik, csak biztonságos közösségre, az pedig tudja, hogy egyedül Jézusnál találja meg. Kéri Jézustól tehát, hogy parancsolja őt magához, nem csak bízik Jézusban, hanem kész engedelmeskedni is neki. És Jézus szavára Péter kilép a hajóból. Nem csak megtiszteli Jézust a bizalmával, hanem meg is teszi, amit Jézus mond. Elindul Jézus a bizalma tárgya felé, az egyetlen biztos pont felé. És bizalmának, engedelmességének azt látjuk, hogy mint egy mellékterméke a csoda, Péter is jár a tengeren. Ebből is látjuk, kedves testvéreim, hogy nem a csoda szüli a hitet, hanem a hit szüli a csodát. Jézusban bízva, ránézve, mi is felül tudunk kerekedni az életünk viharain és hullámain, csak úgy, mint Péter. Azonban, ha levesszük a tekintetünket Jézusról, ahogy Péter is tette, ha megvonjuk tőle a bizalmunkat, és magunkra, meg a körülményeinkre nézünk, ugyanúgy összecsapnak a fejünk felett a hullámok, mint amikor Péter is elkezdett merülni. És számunkra sem lehet egy ilyen helyzetben más megoldás, mint amit Péter tett, Uram, tarts meg engem. De ekkor megtapasztalta, amit mi is megtapasztalhatunk, ha segítségül hívjuk Jézust az életünk viharaiban, Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét megragadta őt. Akit pedig, kedves testvéreim, a megváltó megragad, az örök biztonságban van. Ahogy az ige is mondja, bízz csak azért magadat ő rá, és légy békességben. Az Istenbe vetett bizalom ékes példáját látjuk a lekcióként felolvasott történetben is. Mikor néhány hete olvastam ezt az ige szakaszt a csendességemben Dávid győzelmeiről, hadizsákmányairól, megdöbbentem azon a bizalmon, amit ő tanúsít Isten felé, azon az odaszántságon, ami megmutatkozik a tetteiben. Mennyi mindent szentelt oda az Úrnak. Mind abból, amit megszerzett, újra és újra visszatérő gondolat volt, hogy ezt is, azt is elkülönítette Isten számára. Megdöbbentő volt olvasni, hogy nem a tizedet adta oda Istennek, hanem a 90%-ot. A tizedet magának tartotta meg, csak a tizedet tartotta meg magának, és a 90%-ot odaszentelte Istennek. Gondoljunk bele, hogy a megszerzett nagy hadizsákmányból 1000 harci kocsiból csak 100-at tart meg magának. Micsoda hit, micsoda bizalom. Elcsodálkoztam Dávid Istenbe vetett bizalmán, amit a harci szekerek és a lovak kapcsán tanúsított. Tudnunk kell ehhez, hogy a harci kocsi, valaki úgy nevezte, hogy ez volt az ókor tankja. A ló az erős hadsereg alapja, a király hatalmának legkiválóbb támasza, a harci kocsi, a lovasság, a lovas katona emberileg nézve. És így még inkább megértjük, hogy milyen nagy tettet hajtott végre, amikor a megszerzett hadizsákmány lovait megbénította. Ő nem ezekbe vetette a bizalmát, Nem ezektől várta a sikert, a győzelmet, hatalmának a megszilárdulását. Azt várnánk egy győztes királytól, hogy minél inkább felhalmozza az értékeit, az anyagi javait, a hadizsákmányt, és majd a következő csatákban, hadjáratokban ezeket a újabb és újabb győzelmekre használja fel. De Dávid nem így tett. Ő nem a hadisikerekben, nem a hadizsákmányban, hanem Istenben bízott. Tisztában volt vele, hogy eddigi győzelmeit sem a lovak száma, vagy a saját ereje okozta, vagy rátermettsége, hanem mindent egyedül Istennek köszönhet. Meg is fogalmazza ezt a 20. Zsoltárban. Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak, mi pedig az Úrnak, ami Istenünknek nevéről emlékezünk meg. Azok meghanyatlanak és elesnek, mi pedig felkelünk és megállunk. Innen fakad hát, kedves testvéreim, Dávid bizalma. Volt az élő Istennel személyes kapcsolata, már megtapasztalta, hogy benne megbízhat. És bizalmát, ahogy láttuk, számunkra szinte érthetetlen módon demonstrálta, kicsit sem akarta bebiztosítani magát, mert tudta, hogy uralmának legfőbb támasza nem a ló és a lovasa, vagy a harci szekerek sokasága, hanem a seregek ura, a mindenható Isten. És ezen a ponton, kedves testvéreim, érdemes egy pillanatig elgondolkodnunk, hogy hasonló helyzetben mi vajon ugyanazt tettük volna-e, mint Dávid. Vagy igyekeztünk volna testileg látható módon bebiztosítani az uralmunkat, az életünket, védeve a kényelmünket és a komfortzónánkat. A bizalmunkat kicsit Istenbe, de kicsit a látható dolgokba, erőbe, hatalomba, anyagiakba és emberekbe is vetni. Esetleg megkeresztelni az indítékainkat, mondván, hogy Isten nem véletlenül juttatott el javakhoz, mi van, ha a következő harcokban ezek által akar megsegíteni minket. Nyilván Isten soha semmit nem azért ad, hogy aztán a bizalmunkat az ajándékozótól megvonva az ajándékba vessük. Dávid tette mögött azonban a bizalomból következő másik mozgatórugót is felfedezhetünk, ha elolvassuk az utaló igét, ami textusként hangzott el az ige hirdetés előtt. Én is először a csendességben csak a bizalomig jutottam el. Micsoda hit, micsoda bizalom, milyen kapcsolat ez Istennel, hogy kész oda áldozni a hadizsákmány nagy részét. De aztán megnéztem az utaló igét, ennél az 1 Krónika 18-nál, és ez volt a Mózes 5. könyve 17. részéből felolvasott ige szakasz. Dávid ugyanis Isten iránti bizalmát a neki és igéjének való engedelmességben mutatta meg, hiszen bármi megdöbbentő is volt a király tette, nem volt az más, mint a királytörvény komolyan vétele. Szó szerint komolyan vette azt a törvényt, amit Mózes könyvében olvashatunk. Csak sok lovat ne tartson, olvassuk az igében. Lehet király, Isten szerint való, Isten által választott, de ne a lovakban, ne a hadiszerszámok erejében, hanem egyedül Istenben bízon. Látjuk tehát, hogy Dávidnak nem csak a bizalma, hanem az Isten iránt való engedelmessége is megmutatkozott ebben a történetben. Nem csak betartatta a törvényt, hanem saját magára nézve is kötelező érvényűnek tartotta. Így értjük meg, kedves testvéreim, hogy az Istenbe vetett bizalom és a neki való engedelmesség között ok-okozati összefüggés van. Dávid bízva Istenben megtartotta a törvényét, és látjuk az áldásokat az ő életében. Péter bízva Jézusban engedelmeskedett neki, és megtapasztalta a csodát. Bekerülni és megmaradni az Istennel való közösségben csak a belévetett bizalom által lehetséges. Így már érthető, hogy miért csak bízni kell Istenben ahhoz, hogy üdvözüljünk. Látjuk, hogy az igaz Istenbe vetett igaz bizalom az engedelmességben ölt testet, és megerősít a vele való életközösségben, ami nem más, mint az üdvösség. Miért elég tehát az Istenbe vetett bizalom az üdvösséghez? Vagy feltehetnénk a kérdést, hogyan jutunk el az Istenbe vetett bizalomtól az Istennek való engedelmességig? Egy nagyon egyszerű logikai soron mehetünk végig, és talán ezt mindenki magával tudja vinni istentisztelet után is, és átgondolni otthon, hogy miért is elég bízni Istenben. Hiszen ha bízom Istenben, akkor az azt feltételezi, hogy ismerem őt. Gondoljunk csak a hétköznapi emberi kapcsolatainkra. Nyilván azokban az emberekben bízunk meg, akiket ismerünk valamelyest, minél jobban ismerjük, annál jobban megbízunk benne. Tehát ha bízom Istenben, az azt feltételezi, hogy ismerem őt. De hogyan ismerhetem meg őt? Nyilván ugyanúgy, ugyanolyan eszközökkel és módszerekkel, mint ahogy a másik embert is megismerem, aki mellettem van, időt töltök vele. Úgy tudom a másikat megismerni, hogy minél többet beszélgetek vele, minél több időt töltök vele, egyre jobban fogom ennek hatására ismerni. Istenben bízni azt jelenti, hogy ismerem őt, úgy tudom megismerni őt, ha időt, ha minőségi időt töltök vele, és ha minőségi időt töltök vele, az azt jelenti, hogy közösségben, kapcsolatban vagyok vele. És tudjuk, mint ahogy az emberi kapcsolatok hatnak ránk, úgy nyilván az Istennel való kapcsolat is hatással van ránk. Ha tényleg időt töltünk vele, ha tényleg vele töltünk időt, az élő Istennel, a Biblia Istenével, és nem a saját magunk által elképzelt Istenképpel, akkor ez azt fogja eredményezni, hogy az élő Istennel való közösség hatással van ránk. Természetes módon. Nem kell hozzá semmilyen praktikát, meg vallásos tevékenységet űznünk. Olyan egyszerű ez, mint hogyha nyáron kiállunk a napra, nem kell különösebb bűvész trükköket végrehajtani ahhoz, hogy lebarnuljunk. És az is meglátszik rajtunk, hogyha 10 percig állunk a napon, meg az is meglátszik a fél órát. Ugyanígy meglátszik a lelki életünkön az, hogyha 10 percet töltünk naponta Istennel közösségben, meg az is meglátszik a fél órát, meg az is, hogyha egy órát. Ha bízom Istenben, az tehát azt feltételezi, hogy ismerem őt. Ha ismerem őt, az azt feltételezi, hogy időt töltök vele. Ha pedig időt töltök vele, az előbb-utóbb hatással van rám. És így eljutunk ahhoz a gondolathoz, amiről már többször volt szó korábbi igehirdetésekben, hogy a megváltó megváltoztat. Az Istennel való közösség, az Istennel való életközösség hatással van a gondolkodásunkra, az értékrendünkre, a világszemléletünkre, a szavainkra, a tetteinkre, a viselkedésünkre, a kapcsolatainkra. Tehát azt láthatjuk, hogy az ilyen ember megváltozik. Engedi, hogy a megváltó megváltoztassa. És az engedetlen teremtményből Isten gyermekévé válva engedelmes teremtmény lesz. Így jutunk el, kedves testvéreim, az Istenbe vetett bizalomtól az Istennek való engedelmességig. Rábízom magam Istenre, mert ismerem őt, azért tudom őt megismerni, mert időt töltök vele, a vele töltött idő hatással van rám és megváltoztat, és engedetlen teremtményből engedelmes gyermekévé válhatok Istennek. Így jutunk tehát el a bizalomtól az engedelmességig. És erre nézve, kedves testvéreim, Jézustól üdvigéretünk is van. Hiszen azt mondja Máté evangélium a 7. részében, nem mindenki, aki ezt mondja nekem, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Adja Isten, hogy mindnyájan egyedül Jézusba vessük a bizalmunkat, és egyedül neki engedelmeskedve megerősödjünk a vele való életközösségben, ami maga az üdvösség. Amen. Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk téged a te ígérnek az üzenetéért, azokért a hithősökért, akiket példaként adtál elénk, akiknek a hitét, a bizalmát, az engedelmességét szeretnénk követni. Bocsáss meg, Úr Jézus, amikor csak az áldásokra vágyunk és várunk, és nem vagyunk készek megtenni azokat a lépéseket, amelyek elvezethetnek ahhoz, hogy az áldásokra készen álljunk. Bocsáss meg nekünk, Úr Jézus, amikor megvontuk tőled a bizalmunkat, és mást tüntettünk ki a bizalmunkkal, másba vetettük reménységünket, vagy éppen saját magunkba, erőnkbe, képességeinkbe, vallásosságunkba, és csodálkoztunk, hogy nem haladunk egyről a kettőre, hogy nincs áldás, hogy nincs békesség, hogy összecsapnak a fejünk felett a hullámok. Úr Jézus, szeretnénk újra beléd vetni a bizalmunkat, téged megtisztelni a bizalmunkkal, és a tiszteletünket azzal is kifejezni, hogy készek vagyunk engedelmeskedni neked, megtenni azt, amit te mondasz nekünk. Kérünk, Úr Jézus, te légy segítségünkre, hogy meg tudjunk téged egyre jobban ismerni, hogy tudjunk minél több időt, minőségi időt tölteni veled, és hadd engedjük, hogy a veled való közösség megváltoztasson, hogy engedelmes eszközeid lehessünk ebben a világban, hogy használhass bennünket az életmentés, a lélekmentés szolgálatában. Így hozzuk most eléd, mennyei atyánk, gyülekezetünknek az egész közösségét, kicsinyeket, nagyokat egyaránt. Imádkozunk, mennyei atyánk, a betegekért, hogy te légy az ő gyógyítójuk, a gyászolókért, hogy te légy az ő vigasztalójuk. Hozzuk eléd Jókai iskolánknak, óvodánknak egész közösségét, te áld meg, kérünk, az ott folyó munkát. Kérünk azért, hogy te adj megtéréseket, megújulást a te szent lelked által. Imádkozunk, mennyei atyánk, mindazokért, akik a te szolgálatodban állnak, akár a belmisszió, akár a külmisszió szolgálatában, te áld meg az ő munkájukat, erősítsd őket testileg, lelkileg, vértezd fel őket szent lelkeddel, hogy lelkeket menthessenek, akár itthon, akár külföldön szolgáljanak is. És hozzuk eléd, mennyei atyánk, üldözött keresztény testvéreinket, hogy erősítsd őket a hitben, és adj nekik szabadulást. Kérünk, atyánk, te könyörülj rajtunk, a mi egyházunkon, a mi nemzetünkön, a te szent lelked által adj ébredést és megújulást. Jézus nevében kérünk, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen. Fogadjuk Isten áldását. Légy bátor és erős, és kezdj hozzá. Semmit ne félj és ne rettegj, mert az Úristen, az én Istenem veled lesz, téged el nem hagy, tőled el sem távozik, míg elvégzed az Úrháza szolgálatának minden művét. Jézus pedig ezt mondta nekik, ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Ámen. Fogadjuk szeretettel a Jókai iskola 6. évfolyamos tanulóinak szolgálatát.
hogyha benned újjászületett szív dobog, a nap ragyogását is új fényben látod. Magasabb szférák rejtekébe lát szemed, tárja titkait a mindenség előtted. Életed apró dolgaiban is érzed, tapasztalod az isteni jelenlétet. Nyilvánul személyes lelki élményekben, ha a kereszt fényében éled életed. Ahol értünk adta önmagát az Isten, kinyújtotta felénk szabadító kezét. Mindenhatóságának dicsőségében árasztja az ő végtelen szeretetét. Te is add önmagad teljes bizalommal, lélekben benne lehetsz teljesen szabad. Bilincsét letéve önakaratodnak, hittel, reménységgel vele járd utadat.
Ha szól az Úr, légy csendesen, ha dolgot ad, mondd, megteszem. Ha messze küld, gyorsan szaladj, ha csendre int, nyugton maradj. Minden szavát figyelvelesd, akaratát, folyvást keresd. S jöjjön öröm vagy fájdalom, boldog leszel így majd nagyon. Atyám, benned bízom, nincs más reményem. Te vagy erős váram, kősziklám nékem. Egyszülött fiatban, drága megváltómban, küld segítséget. Halld meg szívem szavát. Ó, adj szabadulást, bűnömből tisztulást, mint megígérted.
Atyám, benned bízom, áldom szent neved. A bűn, hogyha kísért, én győzök veled. Sátán, hogyha támad, nekem mit sem árthat, hűkarod megvéd. Megváltott népeddel, szentek seregével, újjongó örömmel, áldalak üdvömért.
Atyám, benned bízom, vezess utamon. Ha néha fáradok, te légy támaszom. Melletted nem félek, szüntelen rád nézek. Tudom, hogy szeretsz. És bár halálnak búsvölgyében járjak, én ott is imádlak, mert mennybe vezetsz.
Az Úr a pásztorom, jó pásztor ő, nyájával arraják, amerre vár, ha vár, a forrás üs vize, a zöld mező. Ha ő a pásztorom, semmi sem ár,
szeretettel köszönjük meg a hatodikosoknak a szolgálatát itt közöttünk a gyülekezetben. Nagy szeretettel köszöntünk titeket, pedagógusokkal együtt, igazgatóasszonnyal együtt, és várunk benneteket minden alkalommal, hiszen ez a lelki otthonotok, a gyülekezet. Isten áldja meg a tanulmányaitokat, és köszönjük a felkészítést is.